vagy 300 méterre tőlünk egy csíptetős, idősebb úr repült lefelé, tisztes egyetemi tanárnak látszott. Egy zergét tartott átölelve, amely vadul rukkapált, szarvával pedig a levegőt döfködte. Nyilván belekapaszkodott röptében, mint mi a fába, és most együtt zuhannak tovább, de valami esztelen remény visszatartja attól, hogy elengedje kapálózó fogját. Tehát nem vagyunk egyedül? Válaszul félkézzel elengedte az ágat, és nagy félkört írt le. Pillantásommal követtem a mozdulatát. Csak most vettem észre, hogy a tér tele van hulló alakokkal. Eddig annyira elfoglalt a saját sorsom, meg a fal figyelése, hogy nem is néztem oldalt és hátra az ürességbe. Néhányan bukfenceztek, mint korábban én is, mások fejjel lefelé zuhantak, vagy fejjel felfelé, ahogyan én most. Voltak olyanok is, akik vízszintes helyzetben estek, mintha láthatatlan heverőn feküdnének. Általában a zuhanás két módját lehetett megkülönböztetni. Egyesek kapaszkodtak valamibe, mások lemondtak a kapaszkodásról, és szabadon estek. Az utóbbiak voltak kevesebben. E kisebbségben akadtak olyanok, akik arszlános eleganciával zuhantak. Látszott, hogy sokat adnak a stílusra. Lábak egymás mellett, kezek könnyedén csípőre téve, büszke fejtartás, hegyke tekintet. Mások meg csak úgy potyogtak, hadonászva, vagy egyszerűen elhagyva magukat, mint a laza testrészek halmaza. Egy fiatal ember húzott el mellettünk, kezében havasi gyopár tartott. Belekapaszkodott, bár alig ha remélte, hogy az megtartja. Szép lélek! Kacsintott rám cinkosan utitársam, amannak pedig oda kiáltott. Ó, de gyönyörű! Még tapsolni is készült, de észbe kapott. Ő sem akarta elengedni az ágat. Ragaszkodott hozzá, mint a professzor az ergéjéhez. Koros hölgy szállt el mellettünk, gyökerestül kitépett füveket szorongatott. Nyilván beléjük kapaszkodott valamikor, valamikor régen, mert a füvek elhervadtak, elszáradtak, de úgy édelgette őket, mintha friss virágok volnának. Azon kívül mindenféle gajat, kórót aggatott magára, szatyrában pedig kavicsokat tartott. Emlékek, magyarázta utitársam, a hölgynek gavallérosan köszönt. Ismeri? Nem, de sajnálom. Abbahagytam a nézelődést, mert viszketett a kezem. A bogár rám mászott az ágról, és sétára indult a kezem fején. Ráfújtam, remegált, mozdulatlanná dermedt, és láthatatlan szőrös lábaival erősen belém kapaszkodott. Úgy tett, mintha nem létezne. Megint le akartam fújni, de utitársam visszatartott. Hagyja, mit árt magának? Viszket? Mondja már, úgyis... Nem fejezte be, de kitaláltam, mit akart mondani. Békén hagytam a bogarat. Várt egy ideig, aztán tovább sétált. Társamat új színben tüntette fel ez a kimondatlan célzás. Tehát mégis tisztában van helyzetünk tragikumával, amennyiben a zuhanást helyzetnek nevezhetjük, nem olyan bárgyú optimista, mint hittem. Komolyan beszélhetek vele. Soká tart még? Kezdtem, szintén a célzásnál maradva. Honnan tudhatnám? Először meg kellene tennem az egész utat lefelé, aztán meg visszafelé, hogy valamilyen fogalmam legyen róla. Visszafelé? Látott már valakit visszajönni? Nem láttam. Ebben a pillanatban erős fájdalmat éreztem a derekam táján. Rögtön hátra néztem, és még éppen láthattam a puffat, kövér, eltorzult arcot, és a szitkokat kiabáló tátott szájat, meg a távolodó lábat, amely belém rugott. Miért? És visszaordítottam, bár a támadó már nem hallhatott. Még kérdezi? A zuhanásért. De hát nem az én hibám, hogy ő zuhan? Persze, hogy nem a magáé, sem az enyém, sem senkié. De ő mindenkin bosszút áll. Az ilyen azt rúgja, aki elébe kerül, és ha nem éri el, akkor legalább leköpi. Nagyon fáj? Nagyon. Akkor legalább nem viszket. Csak ugyan, ehhez a fájdalomhoz képest a viszket és semmiség volt. Van nálam köhögés csillapító tabletta, nem kér? Hiszen nem köhögök. Mindegy, csak az a lényeg, hogy bevegyen valamit. Meglátja, hogy használ. Bevettem, és valóban használt. Utitársam tapasztalt ember. Csak egyszer találkoztam olyannal, akinek a zuhanása irigységet keltett. Azt hiszem, ha én magam is nem potyogtam volna, és meglátom ezeket a zuhanókat, elragadtatásomban rögtön utánuk ugram. Azért mondom, hogy utánuk, mert ketten voltak. Nagyon fiatal mind a kettő, összeölelkezve zuhantak, és egymás szemébe néztek. Valószínűleg olyasmit láttak ott, amit rajtuk kívül nem látott senki. Ügyet sem vetettek a környezetükre, talán nem is tudták, hogy zuhannak, de ha tudták is, teljesen közömbös volt nekik. Társam szintén felfigyelt rájuk, de hallgatott, ahogyan én is, mert valamiféle szégyen és bosszúság vett erőt rajtunk. Kerülni igyekeztünk egymás tekintetét, és haragudtunk egymásra. Én nehezteltem rá, hogy ő az, ő pedig én rám, hogy én vagyok. De mindez semmi volt ahhoz a kalandhoz képest, amely ezután várt ránk. Éppen nem néztem sem erre, mert a bogarat figyeltem, amely ide-oda mászott, végül balkezem kis ujjának hegyére telepedett, ott egy kicsit téblábolt, majd hirtelen széttárta apró szárnyacskáit. Oda nézzen! Kiáltottam. Nem kellene kitépni? Társam elsápadt, de nem a javaslatom miatt. Másfelé nézett, a lába alá. Ott! Ott! Dadogta, s képtelen volt többet kinyögni. Én is lenéztem, és rögtön megfeledkeztem a bogárról. Mivel megszoktam, hogy kiki magában zuhan, először meg sem értettem, hogy az a sötét, szürkés tömeg emberekből áll. Ők is estek, de hogyan? Zárt gömböt alkottak, az átmérője lehetett vagy egy kilométer, és úgy akaszkodtak össze, hogy egyikük sem fordult arccal kifelé, hanem mindegyikük befelé nézett. Nem látszott egyetlen arc sem, csak kidomborodó hátak és fenekek. Egymásba ékelve, sajtolva, gyömöszölve, szabályos gömbalakzatot alkottak. A féle kis bolygót. A gömb erős szagot árasztott. Nagyszerű! Kiáltottam, mert lenyűgözött a gigászi látvány. Megőrült, hiszen egyenesen feléjük repülünk. Tenni kell valamit, különben végünk. Miért? Messziről szépen fest. Messziről, de nem közelről, és egyre közelebb jön. Csak ugyan, a gömb közeledett, felszínének görbéje szemlátomás laposodott, már horizontot alkotott, igaz, még íveset. Már nem is gömböt láttam, csak egy óriási domborulatot, stompa moraj hallatszott belőle. Gombolja ki, gyorsan! Mit gombolja ki? A zakóját! Nem gondolkoztam a különös parancson, hanem követtem példáját. Ő a kabátját gombolta ki, én a zakómat. A kabát szétterült, mint egy ejtőernyő, a zakóm is, de ez nem volt olyan hatásos, mint a nagy kabát. Kicsit lelassultunk, de hamarosan megint a régi sebességre gyorsultunk fel. Hiába, ez a nyavaja mozz minket! Valóban, a gömb tömege az ismert fizikai törvénynek megfelelően gravitációs mezőt hozott létre. Már úgy látszott, nincs menekvés, mindenképpen ott kötünk ki a morajló, fortyogó masszán. Ekkor elfacsarodott az orrom, és hatalmasat tüsszentettem. A tüsszentés úgy hatott, mint a reaktor bekapcsolása az űrhajóra, irányt változtattunk. Függőleges zuhanás helyett oldalra szálltunk, és elrepültünk a bolygó felszíne mentén. Mire az ellenlökés hatása megszűnt, túl voltunk a bolygó periméterén, nem messze tőle, de elég távol ahhoz, hogy amikor ismét felülkerekedett a szabadesés, amely erősebb a bolygó tömeg vonzásánál, biztonságosan elkerülhessük. Elég jól láttam hepehupás hullámzó felszínét, amely végtagok nélküli hátakból és fenekekből szövődött össze, mivel a gyökerekként mélybe nyúló végtagok nem látszottak. És egyetlen arc sem. Megsüketített a lárma és a zúgás, hőség csapott felénk, a bűz megfosztott érzékeinktől, de hamarosan mindenen túl voltunk. A gömb elmaradt oldalt és felettünk, távolodott, ismét egyre inkább golyóformát öltött. Keblemre pajtás, kiáltott utitársam, miután kissé magunkhoz tértünk. Maga aztán legény a talpán, ha maga nincs... Elgondolni is rémes, de hogyan csinálta? Hízelgett a bámulata és elismerése, de az átélt kaland engem is megrázott. A veszély megnemesített, és nem akartam idegen tollakkal ékeskedni. Nem én, hanem a bogár, vallottam be az igazsághoz híven. Valóban a bogár volt. A bogár a kritikus pillanatban kiterjesztette szárnyacskáit, felszállt, és egyenesen az orromba repült, az áldásos tüsszentésre ingerelve. Ő mentett meg bennünket, nem az enyém az érdem. Hol van? De a bogár már sehol sem volt. Megmentett bennünket, és nyomtalanul eltűnt, ahogy egy hőshöz illik. Isten fizesse meg neki. Mindig megőrizzük hálás emlékezetünkben. Aztán hosszan megtárgyaltuk a szörnyű kalandot. Kiderült, hogy barátom tud egyet mást a gömbről. Eggyel kezdődik. A legközepén van egy. Belé kapaszkodik közvetve az összes, közvetlenül az a néhány, aki körülötte zuhan. Ebbe a néhányba csimpaszkodik egy tucat, azokba megint több tucat, őket fogja pár száz, és így tovább-tovább fölmehet akár milliókra. Elméletileg nincs határ. Miért jön létre az ilyen golyó? Hát, amikor így összebújnak, befelé fordulva, nem látják, hogy zuhannak. A belsők azért, mert hogyan is láthatnák, a külsők meg azért, mert arccal befelé fordulnak, csak a hátuk domborodik kifelé. Azon kívül olyan melegük van, és annyira összepréselődtek, hogy állandó kábulatban élnek a féle álomban. Hallott azt a zümmögést? Attól elbódulnak és megnyugszanak. Lassan elfeledkeztünk a kalandról, és vele együtt a bogárról is. Folytatódott az egyhangú zuhanás. Különféle alakokkal találkoztunk még. Volt, aki úgy tett, mintha madár volna. Karját lengette és csicsergett, azt állítva, hogy nem zuhan, hanem kedvére röpköd. Egy másik élettelen tárgynak tette magát. Akadt mindenféle, de nem sorolom fel őket. Végül a köd zónájába jutottunk. Hideg és nedvesség vett bennünket körül. Alig láttuk egymás arcát, pedig a távolság oly kicsi volt köztünk. Ez már... kezdtem ezúttal, én óvatosan. Bizony, alig, hanem már közel van. Sűrűsödött a köd. Már csak társam arcának körvonalait láttam. Azt hiszem, el kell búcsúznunk. Most csak két keze beszélt, mert arcának már a körvonala is szerte foszlott. Azon a helyen, ahol az imént volt, szürke üresség támadt, mint egész környezetünk. Még azt is nehéz megmondani, hol volt az a hely. Négy kéz, kettő az enyém, mellette kettő az övé, az ágon. Csak csuklótól látszanak, mintha levágott kezek volnának. És maga az ág elhervadt, mint annak az egykor véletlenül látott asszonynak a füvei, aki emlékeit dédelgette. Mikor történhetett? Két kéz elengedte az ágat. Egyik az enyém, másik az övé. Megszorították egymást a térben. Aztán eltűntek valahová. Az ágon még kettő. Már nincsenek ott. Csak az ág. Még egy perc. Egy perc. Egy...
Kedves hallgatóink, Slavomir Mrozsek elbeszéléseit Gimes Romana és Murányi Beatrix fordításában hallották. A zenei munkatárs Dobozi Borbála volt. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna.